Szeretettel köszöntök mindenkit. Kedves gyülekezet, egy hét múlva, ahogy a hirdetésben hallottuk is, úrvacsorai istentiszteletre fog sor kerülni itt a gyülekezetben. Ugye ez egy negyed évente ismétlődő esemény közösségünkben, és a bűnrendezésnek, az Istennel és egymással való kapcsolatunknak a rendezésének és a megújításának az ünnepélyes alkalma. Azt olvassuk Pál apostol, azt írja a korintusi első levélben, így olvasom az igét, a korintusbeliekhez írt első levél 11. fejezetében, így olvasom az igét a 26. verstől, egy néhány igeverset olvasok, de azok közül csak az egyikről lesz bővebben szó. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Azért, aki méltatlanul eszi-e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja, vagyis vizsgálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen, beteg, és alusznak sokan. Mi az, amivel kezdődik ez az ige szakasz? Ugye azt olvassuk, hogy valamennyiszer, amikor sor kerül erre az eseményre, az Úrnak halálát hirdessétek, míg eljövend. Az úrvacsorai alkalom, a megemlékezés alkalma arról, hogy mibe került az, hogy mi egyáltalán itt vagyunk, hogy egyáltalán élünk, hogy mi volt az ára. Ugye egy hálás visszatekintés ilyen szempontból, megemlékezés tehát arról, hogy mi volt ennek az ára, mibe került, hogy itt lehetünk, és az, hogy Isten szövetséget köthetett velünk, és megújítani kívánja, utána pedig a méltatlanság kérdését veti fel ez az ige szakasz, és mit hangsúlyoz? Így olvastuk itt, hogy próbálja meg, de ugye ez a kifejezés azt jelenti, hogy vizsgálja meg az ember magát. Az arany is, hogy hány próbás, hány karátos, azt jelenti, hogy milyen tisztaságú. Vizsgálja meg az ember magát, és úgy egyék majd abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. És azt gondolom, hogy ennek nyilván előtte van igazán alkalma erről gondolkodni, beszélni, és magunkat megvizsgálni, előtte tehát. Tehát egyrészt egy hálás visszatekintés, másrészt pedig Pál apostol a felkészülésnek a fontosságát hangsúlyozza, az önvizsgálatot, a magunkba tekintést. Mert ezeken múlik, hogy betöltheti-e a rendeltetését az úrvacsora, vagy pedig nem, vagy csak eljövünk alkalomról alkalomra, és minden megy tovább. Ha csupán csak egy rituálé részévé degradálódik, ezt így kell fogalmaznom, az egy tragikus dolog. Ha csupán annyi, hogy hát be van tervezve, és akkor tudjuk, és a külső dolgokat tekintve mindenre szépen felkészülünk, minden tárgya helyén van, minden rendben pontosan megtörténik, lezajlik. Ugye még belegondolni is rossz, nem is akarom ezt így tovább folytatni, mert olyan rossz érzést kelt. Tehát a lényeg az éppen az előtte levő felkészülési időszak, amit megpecsétel maga a cselekmény, amikor az is megtörténik. Isten nem arra a célra adta, hogy újból és újból azt mondja, hogy ki kívánja, hogy pitvaraimat tapossátok, ugye? Hát Isten kívánja, hogy jöjjünk hozzá, de értjük a pitvartaposás, a kifejezés mit fejez ki, amikor csak úgy lélektelenül. Tehát akkor nincs benne élet, nincs benne megújító erő. Pont a lényeg hiányzik belőle. Nem mintha Isten nem adná, az ember teszi alkalmatlanná magát rá. Hogyha nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor, Ha ez elmarad, akkor megtörténhet az, hogy az ember itt van testben, de lélekben mégis kimarad. Kimarad. És azt olvassuk ugye a Galácia beliekhez írt levélben, a 6. rész, 4. verse így hangzik, Pál apostol így fogalmaz, hogy minden ember az ő maga cselekedetét vizsgálja meg. Ez is egy nagyon fontos ige. Itt is az önvizsgálatról van szó, és mi a lényeg, mire teszi a hangsúlyt itt? Az előző ige arra, hogy vizsgálja meg az ember magát. Ez az ige pedig árnyalja a kérdést, azt mondja, minden ember a maga cselekedetét. Tehát nem egymásét, ne egymásét vizsgáljuk, ne ahhoz mérjük magunkat, ne gondoljuk azt, hogy hát én is vagyok olyan, mint a másik ember, nekem sincsenek súlyosabb bűneim, komolyabb problémáim, mert hogy nem emberi mércét kaptunk. Ugye ezt tudjuk, ezzel tisztában vagyunk, hogy nem emberi mércét állított elénk Isten. És még egy másik ige, ami arra utal, hogy ne a felszínt kapirgáljuk, az pedig így hangzik Jóel könyvében, hogy szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Ezt is értsük jól. Nem egyfajta, lehet ezt is félreérteni, mint minden igét lehet félrevinni. A szándékon múlik, hogy akarjuk-e megérteni azt a tartalmat, amit Isten abba elhelyezett. Tehát ez nem egyfajta öncélú, önostorozást jelent, vezeklést jelent, hanem hogy a szív szintjén rendezzük a dolgokat, nem a felszínen. A ruha megszaggatása, meg a szív megszaggatása, a kettő közti különbség ezt jelenti, hogy nem a szemnek szolgálván, ezt is olvassuk, ezt a kifejezést a Bibliában, ne a külső dolgokat helyezzük előtérbe, ne csak arra koncentráljunk, sőt, ne arra elsősorban, hanem a belsőre, a szív állapotára. Mert ha ott rendeződnek dolgok, az majd kihat mindenre. Kihat a külső dolgokra, és ez a sorrend. Nem kívülről befelé, hanem belülről kifelé. Ugye a szív a Bibliában a belső világunk, az indítékaink, lelkiismeretünk, erkölcsi ítélőképességünk, tudatunknak az összefoglaló kifejezése. Tehát mindaz, amik legbelül vagyunk, ami jellemez minket, döntéseink, indítékaink, lelkület, látásmód, az ember maga, amiből kiindul minden, és ami mindenre kihat. Ezért olvassuk a szívvel kapcsolatban, mindannyian tudjuk, fejből el tudnánk mondani ezt az igét, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Az földi is, hogy milyen sors vár ránk, milyen életutat fogunk bejárni itt a földön, az földi értelemben is így van, és az igazi élet is, ami majd eljön, az igazi teljesség, ami olyan szinten meghaladja ezt a mostani földi életünket, amiről olvasunk, amit szem nem látott, fül nem hallott, emberi elme meg sem gondolt, olyat készít Isten az őt szeretőknek. Az lesz az igazi élet. De az is ettől függ. A szív állapotától. A torzulás is itt jelentkezett először is. Az egykori első bűneset utáni is itt jelentkezett. Először azonnal, ugye tudjuk, hogy milyen azonnali változás volt tapasztalható. Az első ember pár tudata, öntudata, Istenhez és egymáshoz való viszonyában. Szégyen, rejtőzködés, bujkálás, vádolás, hibáztatás. És mindez ugye a szívből fakad. Tehát az egykori első bűneset utáni szívbeli torzulás is rögtön jelentkezett itt. Másrészt pedig a személyes vétkeink is itt okoznak torzulást. Azt mondja az ige, hogy vastollal, gyémánt heggyel van beírva a szívünk táblájára minden egyes vétkünk. Nem csak a konkrét tettekben megnyilvánuló, hanem a szóban és a gondolatban megnyilvánuló. Sőt, a mulasztás szintjén történő is. Az el nem követett dolgok. Mert ez lehet jó is, hogyha nem követtünk el valami rosszat. De aki tudna jót cselekedni és nem teszi, az bűne annak, olvassuk az igében. És az is nyomot hagy, hogy hogyan, miként nem tudjuk ezt teljes mértékben felfejteni, megfejteni, kibokozni, de hogy ott valamilyen módon tovább bénítja az ember akarat erejét a jóra, tovább gyengít a gyarló emberi természetet, erősíti, most értsük ezt jól, tehát további, még gyarlóbbá, esendőbbé, jóra erőtlenné és rosszra hajlóvá teszi az embert. Az elkövetett tettben, szóban, gondolatban elkövetett bűn, vagy a mulasztás szintjén elkövetett, ezt is mondhatjuk így. És ugye az ige így jellemez minket, hogy minden fej beteg, minden szív erőtlen. Vagyis, hogy ennek is nagyon sok, most időkeretünk nem is engedi, hogy mi minden gazdag jelentés tartalma van ennek. És hogy értsük jól, mit jelent az, hogy minden fej beteg, minden szív erőtlen. Hát éppen arról van szó, amit az előbb is említettem. A jóra való erőtlenség és a gondolkodás szintjén jelentkezett a rossznak, a bűnnek a hatása egykor, először, és azóta is mindannyiunkban nyomot hagy. Ismerjük azt a mondást, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát az énnek kedvezés, valahol ez a gyökér, vagyis hogy itt érhető leginkább tetten. Tehát nem durva dolgokra, durva bűnökre kell gondolni, mert ebben nyilván különbség van. Már csak az egyéni hajlamainkat, adottságainkat tekintve is, vannak látványosabbak, kevésbé látványos, bűnökre hajlamos egyéniségek, de az énnek kedvezés, az mindannyiunkban ott van, mint amit hoztunk. És ráerősítünk-e a saját gondolati, szóbeli, tettbeli, vagy mulasztásbeli dolgainkkal, vagy épp ellenkezőleg az Isten szent lelke vezetése által ebből egyre inkább kiemelhet bennünket? Ez a kérdés. Itt dől el minden. Azt mondja, minden fej beteg, vagyis a gondolkodás tisztasága sérült meg bennünk a bűneset által, még a felismerés is hibázik. Milyen érdekes. Tehát mi meg sem látjuk sokszor a hibáinkat. És már ebben is látszik a gondolkodás sérülése, de abban is, hogy egymásét annál inkább. Ugye? Szóval sokkal inkább. Tehát nem csak a jó véghezviteléhez való erő hiányzik, hanem a felismerés is sokszor. És itt is igaz az, hogy az a mondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát, ahogy mondja az ige másút, hogyha mi ítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk el. Hát miért? Éppen ezért. Mert hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. És hogy a felmentő ítélet hamar megszületik magunkkal kapcsolatban. Még az a kifejezés is ezt jelzi, hogy mentegetőzés. Még ez a szavunk is, hogy valaki mentegetőzik. Menti magát, mentő körülményekre hivatkozik, amik önmagukban még lehetnek is igazak. Hogy miért csattant fel valaki például? Hát, mert sok mindent föl lehet hozni, ami önmagában tényszerűen igaz. Kimerültség, front, sok minden. De Istennek nem lett volna képes arra, hogy az embert képesítse abban a helyzetben, hogy megálljon? Ugye, hogy ez képtelen gondolat, hogy Isten nem tudott elég erőt adni. Még kimondani is. Érezzük, hogy ez úgy nagyon biceg, nagyon sántít. Tehát ott vagyunk mi abban, amit elkövettünk minden esetben. A körülmények ellenére is, amik lehetnek tényszerűen igazak, de mégiscsak. Tehát, ha mi magunkat vizsgálnánk, és magunk ítélnénk magunkat, akkor nem ítéltetnénk el, mondja az ige. Ezért kéri a 139. Zsoltárban, Dávid Zsoltárában, ezért tanít bennünket Isten, aki ezt a Zsoltárt ihlette, ugye, hogy mi azt kérjük, először ugye arra hív fel, hogy legyen meg bennünk az önvizsgálat készsége. Utána, másodikként, viszont ne csak mi magunk vizsgáljuk magunkat, mert akkor sajnos nagyobb erővel ötlenek a szemünk elé a mentő körülmények, vagy csak úgy zárójelbe teszem hozzá, ugye különbözőek vagyunk azzal is találkozni néha, hogy valaki, aki, ez is valamilyen szintig lelkialkat kérdése, olyan nagyon kíméletlenül elítéli magát, és reménytelen kétségbeesésbe zuhan. Ez se jó. Ez is téves út. Nem előre visz, nem az Isten útja. És ezért kéri tehát Dávid, és ezt tanácsolja mindannyiunknak Isten a 139. Zsoltárban, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja. Tehát Isten vizsgáljon meg bennünket. Magunkat az ő látásmódja szerint lássuk meg. Mert akkor nem esünk egyik vagy másik végletbe. Tehát Istentől kéri a megvizsgálást. Istent hívjuk ehhez segítségül, hogy az indítékainkat, ugye ez volt ebben az igében, hogy a gondolatainkat is ismerje meg. Hát ő ismeri. Nyitott könyv előtte az életünk. Csak hogy ő hozza a tudomásunkra. Az egészen másként érkezik, ha Istentől ihletetten jön a felismerés, mintha egymás fejére olvassuk rá, ugye, esetleg kegyelemmel elegyítetlenül, irgalmatlanul, és a másikban nem belátást kiváltva, hanem önkéntelenül is védekezésbe taszítva. Sokszor nem vesszük észre, hogy azt gondoljuk, hogy jót teszünk, hiszen csak azzal szembesítjük, ami rossz, és hát mi jót akarunk neki, hogy lássa a hibáját. És valamilyen szintig van is ebben némi szerepe az embernek adott esetben, de óriási hibát, sőt kárt követhetünk el és okozhatunk akkor, hogyha ezt nem Isten szent lelke által tesszük, hanem csak a mi emberi lényünk nyilvánul meg a fejére olvasásban. Óriási kárt okozhatunk ezzel, távolabbra taszíthatjuk akár kétségbeesésbe, aki arra hajlik, akár megkeményedésbe, mert nem érzi mögötte az Isten szent lelkét. Isten pedig teljes kegyelemmel és igazsággal, mind a kettővel, egyaránt, egyformán. Nála nincs elbillenés jobbra vagy balra, nincs igazságtalan felmentés, és nincs kegyetlen elítélés, hanem úgy szembesít, hogy rögtön ott a kegyelem is, a megoldás is. Ezért kéri azt, hogy öntsétek ki szíveteket, mint a vizet az Úr előtt. És megint csak nem ember előtt, hanem az Úr előtt. Öntsétek ki szíveteket, mint a vizet az Úr előtt. Ne legyen valami kis rejtett zug, valami kis titkos kamra, rejtett sarkocska, amit visszatartanánk, nem tárnánk fel, féltve őrzött dolog, amihez jobban ragaszkodunk netán, kimondatlanul is, mint Istenhez, hanem hogy mindenestől tárjuk fel a belső világunkat Isten előtt. És hogy utána ő mire vezet el, mire ad késztetést, afelől már nyugodtak lehetünk, ha tényleg kiöntöttük a szívünket Isten előtt, mert akkor a Szentlélek megmutatja majd, hogy van-e teendünk, ha van, akkor az mi, és ha valóban az ő szent lelke befolyása, vezetése alatt maradunk, akkor tudjuk úgy tenni, hallgatni vagy szólni, mindkettőnek ideje van, mindennek rendelt ideje van, ne felejtsük el. Van, amikor a hallgatás a fontosabb, és kárt okozunk, ha szólunk. Mert Isten a másik embert magától akarja rávezetni valaminek a felismerésére. Ne álljunk az útjába, ne akarjuk átvenni a szent lélek szerepét. Még kimondani is, ugye, képtelenség. De valamikor meg szólni kell, és akkor meg a hallgatás a nem helyén való. De ezt Istentől kell kérnünk, hogy ő erre bennünket elvezessen. Azt olvastuk az igében, hogy vizsgálja meg az ember magát, és így folytatódik, mert aki méltatlanul eszik és iszik, az ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Itt szerepel ez a szó, hogy méltatlanul. Ki a méltatlan? Ugye ez a méltatlanság kérdését veti fel, és azt nyomatékosítja az emberben, hogy súlyos következményekkel jár, vagyis valójában nem vesz részt az úrvacsorában, valóságosan, csak testileg van jelen. Lelkileg viszont kívül marad, vagyis magát rekeszti ki. Jelen lehet úgy az ember, hogy nem részesült, noha minden megtörténik. Az úrvacsora cselekményei megtörténnek, végbe mennek, kívülről, de belül, pedig ez lenne a lényeg, nem történik meg, amire mindez hivatott és adatott, és amiért Isten ezt elrendelte. Akkor itt a kérdés tehát tényleg, hogy ki a méltatlan? Mert ha nem ezzel a komoly felkészüléssel tesszük, akkor azt olvassuk, hogy ítéletet eszik és iszik magának, és azt fűzi még hozzá, hogy ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan. Tehát ennek az egyéni életünkre nézve is van következménye, és a közösség életre nézve is. Mert itt már afelé fordítja ugye a szót, hogy köztetek, többes számban beszél. Az ige alapján biztosak lehetünk benne, hogy itt van javítani való az egyéni gyakorlatunkban. Valahogy még mindig talán nem igazán a helyén kezeljük ezt, mert hogy ez a megújulásnak és a helyreállításnak az ünnepélyes alkalma lehet. Lehet. Erre adta Isten. De nem törvényszerű, hogy megtörténjen, hogyha az emberi feltétel nem adott. Bár Isten adná az elkészített áldást, áldások özönét, de nem adhatja, ha az ember erre alkalmatlanná teszi magát. Emlékezzünk vissza, hogyha visszaemlékezünk arra, hogy akár a keresztségünkre, mint egy mérföldkőre visszagondolva, hogy ugye azt mondja az ige, hogy aki megfürdött, annak nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. Nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, arra viszont szüksége van, ebből a megfogalmazásból egyértelművé válik. Hogy hogyan készültünk egykor a keresztségünkre, hogyha fel tudjuk ezt eleveníteni, akkor azért úgy visszaemlékezünk, hogy az egy rendkívüli időszak volt az életünkben. Végig gondoltuk az addigiakat, a lehető legszorosabban közeledni akartunk Istenhez, és elgondolkodtunk, hogy van-e rendezni valónk az emberi szinten. Tehát az Istennel való kapcsolatunk és az emberi kapcsolatok. Ugye milyen érdekes, hogy milyen vonalat ad ki ez a kettő. És ezen múlik, hogy ez megtörténik-e. És hát ugye ehhez hasonlítja, egy teljes megmosódás volt egykor, ez pedig ugye nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni, különben egészen tiszta. És ugye, hogy erre mondja az ige, hogy ha meg nem moslak téged, akkor semmi közöd nincs én hozzám. Mikor tud Jézus megmosni egy embert? Ez a kérdés. Mikor tud megmosni egy embert? Tessék. Ez is a feltétel. Egy kicsit ennek kapcsán visszamennék, de abszolút igaz, hogy belátja, bevallja a bűneit. Így van. Tehát csak abban az esetben, ha az ember tudatában van, hogy szüksége van rá. Ugye? Ha tudatában van. De ez összefüggésben van azzal, amit mondtál, így van. Ha nincs a tudatában, akkor nem is igényli. Tehát, hogyha érzi azt, hogy enélkül, ha meg nem moslak, semmi közöd nincs én hozzám, enélkül nincs közöm Istenhez. Nem megrendítő ezt úgy kimondani és belegondolni? Hogy megkeresztelkedtünk, éltünk kihány évet, évtizedet Istennel a hit útján járva, és azt mondja, hogy nincs közöd hozzám, ha meg nem moslak téged. Akkor nincs közöd. Annak ellenére ne is emlegessük, hogy hány évtized, mert Istennél az idő fogalma, tudjuk, egészen más. Tehát, hogy ki a méltatlan? Hát erre a kérdésre röviden szeretnék csak felolvasni, bár akár szóban is mondhatnánk, mert mindannyian, vagy legalábbis legtöbben ismerjük, Jézusnak ezt a példázatát Lukács evangéliumában a 18. fejezetben, csak röviden a lényeget szeretném. Ugye a farizeus és vámszedő imádsága. Honnan szoktuk ezt idézni? Onnan, attól az igétől, Lukács evangélium a 18. fejezetében, a 10. verstől, hogy két ember ment fel a templomba imádkozni. Egyik farizeus volt, a másik vámszedő. De valójában nem innen kezdődik. Mert az indoklás, hogy miért hangzott el ez, az előző versben található. Ami így hangzik, némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá. És innen folytatódik. Tehát, hogy kiknek hangzott el, kik előtt és kiknek szólt? Némelyeknek, ezt is értsük jól, tehát nem mindenki volt azért elbizakodott, de némelyek igen. És ilyen szintig elbizakodtak, ennek a szónak is van, minden szónak van jelentősége, és van hangsúly rajta, hogy magukban.
Öntelt önigazult ember.
Igen, tehát magukban bizakodtak el, ami azt jelenti, hogy ne gondoljuk, hogy csak úgy lehet elbizakodott valaki, hogy ilyen magabiztosan veri a mellét, hogy ki, ha én nem. És ilyen nagyon magabiztosak a megnyilvánulásai, és napnál világosabban látszik rajta, hogy ő aztán úgy magáról nagyon jó véleménnyel van. Nem, azt mondja, magukban. Tehát talán a legtorzabb és taszítóbb, amikor esetleg ez egy külső kegyes látszattal együtt jár, olyan hanghordozással, testtartással és egyebekkel, miközben érződik. Hát Isten értelmes lénynek alkotott meg bennünket, és nem tudjuk teljes mértékben megtéveszteni egymást. Van az embernek lelki érzéke. Ha az ember azt a diszonanciát érzi, hogy a viselkedés, meg valami lelki légkör, ami valami az embert körülveszi, nincs összhangban, annál taszítóbb nem nagyon van. Ugye? És azt mondja, hogy még ezt fűzi hozzá, tehát elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe se vették. Megrendítő. Micsoda bizonyítvány ez, amit kiállít Jézus és Isten igéje erről az ember csoportról, mert többes számban olvasunk róluk. Tehát semmibe se vették, magukkal elteltek, és magukat állították példaként, ahogy ezt látjuk is az imádságnak nevezett szónoklatában, mert így hangzik. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, és a másik vámszedő. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint íme vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ennyi volt az imádság. És mit találunk benne? Hát azt mondja, hogy hát hálát adott Istennek, hálát ad. Igazából magáról szónokolt tulajdonképpen. A maga érdemeiről azt mondja, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, és felsorolt, hogy ragadozók, hamisak, paráznák. Azt gondolom, hogy még az is elképzelhető, hogy ilyen súlyos bűnök nem voltak látványosan az életében. Ragadozó, hamis, parázna. Na de hát Isten a szív szintjén vizsgálja az ember életét, ugye?
De minek kell ezt hangoztatni, hogy Isten látja a tetteinket.
Igen, és minek kell egymáshoz mérni magunkat, vagy mint íme vámszedő is. Ugye hálát adott, hálával ment Istenhez, csak mi hiányzott ebből az imádságból? Ami Káin áldozatából is. Ő is hálával ment Isten elé, Vitt a föld gyümölcseiből, bizonyára a legszebbeket, legértékesebbeket, amik a saját kezével gondozott, ápolt és vitte Istennek áldozatul. Mi hiányzott belőle? A bűnbocsánatra utaló tényező a bárány, a helyettes áldozat. Vagyis, hogy ő nem tartotta magát elveszett bűnösnek, aki halálra méltó, mert ugye a bűn zsoldja a halál, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat, és csak az Isten önkéntes, helyettes áldozata az, ami által megjelenhetünk előtte, és majd egykor az Isten országában. És felsorolja, hogy bőtölök hetente kétszer. Igaz is lehetett. Igaz is lehetett. Ezt ne vonjuk kétségbe. Mindenből adott, amit szerzett Dézsmát. Tehát az érdemeit sorolta fel. Valahol azt mondhatjuk, hogy a látás szintjén volt a hiba. Nem tudod magadról, hogy te vagy az ilyen és ilyen, mondhatná Isten. Ő épp ellenkezőleg el volt telve magával. És ezt hozta Isten elé. És a következő imádság, azt pedig így olvassuk, hogy a vámszedő, akiről nem olvassuk, hogy milyen jó ember lehetett mellette, mert lehet, hogy ő, igen, elkövetett sok rossz dolgot. Azt tudjuk, hogy a vámszedők milyen hírnévnek örventek, és hogy mennyire gyűlölt személyek voltak Izraelben akkoriban, és hogy miért, ugye rómaiak miatt. Azt olvassuk, hogy ő is megjelent Isten előtt, távol állván, még szemeit sem akarta az égre emelni, hanem verte a mellét, de nem így, hogy ki, ha én nem, épp ellenkezőleg, mondván, Isten, légy irgalmas nékem, bűnösnek. Semmit nem olvasunk, pedig azért biztos ő is nem egy elvetemült gazember volt, akkor nem is ment volna imádsággal Isten elé. Biztos valami jót azért ő is tett. Olvassuk az igében, még a gonoszok is szeretik azokat, akik őket szeretik. Valami jó az ő életében is bizonyára volt, de nem tartotta említésre méltónak, hogy ezzel jelenjen meg Isten előtt. Ő egyedül azt érezte, hogy ő egy halálra méltó bűnös, és csak irgalomért könyörgött, hogy Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Az érdemtelenség és a méltatlanság tudata jellemezte őt. És azt olvassuk, mondom néktek, ő megigazulva ment alá az ő házához, inkább, hogy nem amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Egy hatalmas törvényszerűség, amivel itt találkozunk. Az is, csak egy-két gondolatra visszatérve még, hogy milyen megdöbbentő, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, mint íme vámszedő is. Igazából azt mondhatjuk, hogy ő ítélkezett. Jogot formált arra, hogy ő ítéletet mondjon egy embertársáról. Pedig még az atya sem ítél senkit. Akkor mi hova ülünk? Mi Isten székébe. Az ítélőszékbe ülünk, hogyha bárki fölött mi pálcát törünk, ítéletet mondunk, leírunk, vagy ostorozzuk és rásorozzuk a bűneit. Azt mondja, az atya sem ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta. Még az atya sem, az isteni személy sem ítél senkit. Mi hogy vesszük a bátorságot, hogy bárkit elítéljünk, és a bűneit soroljuk. Tehát nem, ugye nem látunk egymás fejébe, szívébe, nem tehetjük ezt meg, nem lehetünk egymás bírái. És ugye ez a példázat, mivel zárul, Jézus napnál világosabb módon helyre teszi ezt a kérdést, hogy milyen viszonyulással mehetünk Isten elé. Hogy ki a méltó és ki a méltatlan. Ugye? Az a méltó, aki méltatlannak érzi magát. És viszont, ha valaki azt gondolja ki, ha én nem, és sorolja, és leírja a mellette levőket, vagy legalábbis néhányat, akit ő úgy gondol, hogy rászolgáltak, akkor ő ezzel méltatlanná vált. Lehet, hogy a másik, akit ő leírt, áldást nyer. És nem azért, mert bűntelen volt, hanem mert ő rádöbben a bűnös voltára. És a maga méltatlansága tudatában irgalomért könyörögve járul Istenhez, és Isten ad neki irgalmat, megbocsát. Míg a másik, akinek a szívéből ez hiányzott, nem nyeri el ezt a megigazulást, az irgalmat és az áldást. Úgyhogy tehát erre a kérdésre, hogy ki a méltatlan, arra csak ezt tudjuk válaszolni az ige alapján, hogy aki bármire is méltónak érzi magát. Mert méltók nem vagyunk. Tehát az, hogy ez nekem jogos, ez nekem jár, mert én külön vagyok, megérdemlem. Ilyen nincs. Ilyet nem mondhatunk, ez káini áldozat lenne, amivel tudjuk jól, hogy Isten, amire hogyan reagál, nem fogadta el. Nem fogadta el. Ő nem nyert áldást, csak Ábel. Mert az ő áldozata Krisztusra mutatott, aki életét adja a bűnösökért, és a tettével Ábel elismerte a saját bűnösségét is, hogy vitt egy bárány áldozatot. A megváltóra szorultságát, a méltatlanságát elismerte ezzel. Mi is, hogyha megjelenünk az úrvacsorán ezzel a lelkülettel, hogy én azért jövök, mert ha meg nem mosol engem Istenem, akkor nem lehet semmi közöm hozzád, mert a bűneim elválasztanak tőled. Bármilyen szintű tettek, szavak, gondolatok, mulasztások elválasztanak. De én nem akarok elszakadni tőled. Egyedül, reménytelenül a külső sötétségre vettetni. Én szoros közösségben akarok lenni veled. És kérlek, moss meg és bocsáss meg, mert rászorulok, mert csak így maradhatok életben. Mondhatjuk ezt így is. És akkor Isten megteszi. Mert hogy ő nem elítélni akar. Ugye olvassuk ezt az igét is, hogy no, gyertek, törvénykezzünk. Ezt is már volt rá alkalom, hogy egyszer idéztük, hogy tehát ő nem elítélni akar, hanem mit akar? Felmenteni. Pontosan felmenteni. Mi a feltétel ennek? Kit lehet felmenteni egy törvénykezésen? Akár egy világi bíróságra is gondolhatunk, kit lehet. Mik a feltételei? Hát először is meg kell jelenni. Aki el sem megy, még az esélyét is eljátsza, hogy felmentést kaphasson. Tehát aki megjelenik egy törvénykezésen, aki engedi magát megvizsgálni, vizsgálj meg, Uram, és aki elismeri, hogy ha a jogosság és az igazság szerint járna valami neki. Ha ezt elismeri, akkor Isten részéről azonnal jön a felmentő ítélet. Nem várakoztat meg, nem előszobáztat, nem kell vezekelni, hanem azonnal jön a felmentő ítélet. Mi a hatalmas példa erre az igében? Dávid története. Amin sokan megbotránkoznak, hogy miért is van leírva egy egyébként igaz embernek, az életének egy nagy bukása. Hát sok-sok tanulság miatt, de például ezért is. Mert ott, amikor kimondta a próféta, hogy te vagy az az ember, és kimondta Dávid, hogy nem mentegetőzik, nem hivatkozik, nem keres felelősöket, és nem viteti el a prófétát kivégeztetni, mint erre is volt némely korokban példa, hanem ezt mondja, hogy vétkeztem. Mennyit kellett várnia? Hónapokat? Napokat? Egy órát? Azonnal jött a válasz. Az Úr is elvette a te bűnödet. Nem fogsz meghalni. Tehát ez a csodálatos Istennél, hogy mi azt érezhetjük esetleg, hogy az első lépést nehéz megtenni. Az igazi kitárulkozást Isten elé jövetelt, a rendezés vágyát Istennel és egymással. A kettő egymástól nem elválasztható. Olyan nincs, hogy Istennel rendezek mindent, hát a többit fájtlat rá. Ilyen nincs. Mi emlékezünk rá, hogy megkérdezték azt is Jézustól, hogy melyik az első és nagy parancsolat. Erre kíváncsiak voltak, elmondta Jézus, hogy melyik. Azt már nem kérdezték, hogy az embertársainkkal kapcsolatban mi van érvényben, de Jézus kérdés nélkül hozzáfűzte, mint ami ettől el nem választható. mint a két kőtábla. Nem egy volt, kettő, együtt. Együtt van érvényben. A másik pedig hasonlatos ehhez, mondta Jézus, szeresd fele barátodat, mint magadat. Mint magadat. Tehát Isten csak annyit vár tőlünk, annyit kíván tőlünk, egy rövid ige töredéket szeretnék idézni, ami egy csak szócskával kezdődik. Ez is kifejezi azt, hogy ebben a helyreállításban, megújításban, szövetség megerősítésben mennyire különböző a két oldal által elvégzendő feladat aránya. Isten része és az ember része. Isten tesz mindent. Mindent. Az emberi egyedül csak mennyi? Csak ismerd el hamisságodat. Azt mondja, csak ismerd el. Csak ennyi, hogy ismerd el. Vétkeztem, mondta Dávid. Az Úr is elvette bűnödet. Nem fogsz meghalni. Ez a válasz érkezik. Bármennyire is nehéznek érezni az ember azt a teljes beismerést, de ez a feltétel, ez a parányi kis feltétel, ez viszont nem kihagyható. Ez a döntő. Ez a parányi az ember része. És akkor viszont az történik, amit Isten ígér, hogy a tenger mélységébe veti a bűneinket, arról emlékezés többé nem lészen. Vagyis, és ezt megint hozzátenném, tanuljunk mi is ebből, mert ha Isten azt ígéri, hogy ami megbocsátott bűneinket a tenger mélységébe veti, arról emlékezés többé nem lészen, akkor mi is kötelesek vagyunk embertársainkkal kapcsolatban ugyanezt tenni. Olyan nincs, hogy én elvárom Istentől, hogy ő megbocsásson, a tenger mélységébe vesse, amiről többi emlékezés nincs, én pedig egy adott alkalommal újból felemlítem azt, amit elrendeztünk ugyan, de nekem azért ott van, megbocsátok, de nem felejtek, ez egy borzalmas mondás, ugye ismerjük. Nyilván köreinkben nem is használatos, nem ezért idéztem, csak a viszonyulást akartam ezzel szemléltetni, hogy ilyen nincs. Ilyen nincs. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő bűneiket, a ti mennyei atyátok is megbocsát néktek. Ha pedig nem bocsátjátok meg, akkor a ti mennyei atyátok sem a tieiteket. Itt a feltétel, megint csak ez a kettő egymástól el nem választható. És az isteni rész akkor viszont így teljesül ennek nyomán. Hintek reátok tiszta vizet, és minden bűneitektől megtisztultok. Én tényleg azt kívánom mindannyiunk számára, hogy ezeket gondoljuk végig, minden vonatkozását, hogy az elkövetkezendő héten keressünk és szakítsunk rá. Jó az a kifejezés is, kifejező a magyar nyelv nagyon. Szakítani kell időt, mert mindenki egyfajta mókus kerékben él. Ki ezért, ki azért, ki a munkája, ki a családi teendői, kisgyerekek, unokák, bármiféle teendők halmaza, vagy problémák nyomasztó súlya miatt. De szakítsunk rá időt, hogy keressük Istent. Kérjük őt, hogy vizsgálj meg engem. Ugye ez is idő, az időtényezőt nem lehet megkerülni. Ez egy 5 másodperces fohászban ez nem elvégezhető, mert ha Isten elér járulunk, akkor ő szeretne bennünket gondolati szinten ihletni, adni felismeréseket, ez időbe kerül. Tehát szakítsunk, szánjunk rá időt, és Isten színe elé járulva engedjük, hogy ő megmotozzon bennünket, ahogy az igében olvassuk ezt a kifejezést, és kívánom mindannyiunk számára, hogy amire ezáltal bennünket Isten elvezet, azt cselekedjük is Isten felé, egymás felé, hogy a következő szombati összejövetel ilyen értelemben egy örömünnep lehessen, egy rendezés nyomán, egy szövetség megújítás és egy megtisztulás örömünnepe. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen. imádkozunk. Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, Jézus nevében jövünk hozzád, és hálás szívvel köszönjük neked, hogy általa van, lehet menetelünk hozzád. Köszönjük a lehetőséget, hogy emberi esendőségünk, gyarlóságunk ismeretében te elrendelted ezt a szövetség megújításának, lelki megújulásnak az alkalmát, alkalmait. Kérünk, hogy te késztess mindenkit arra, hogy megfogadjuk a te kérlelésedet, szavadat, tanácsodat, hiszen nálad nincs semmi kötelezés, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Adj kérünk erre egy belső késztetést, hogy akarjuk magunkat a te mindent látó szemed előtt kitárni, hogy te megvizsgálhass bennünket, és hogy mi, amit elénk társz, azt meg tudjuk bánni előtted. Meg tudjuk vallani, bánni, egymással is rendezve, amit rendezni kell. És hogy így megszülethessen a már elkészített, előre elkészített felmentő ítélet. Kérünk, segíts mindannyiunkat, hogy ez megvalósulhasson, hogy énekeltük is, minden hegy alászálljon, és völgy fölemelkedjék, hogy út készüljön. Nem csak a te egykori eljöveteled útja, hanem a mostani eljöveteled, hogy a lelkünkbe költözhess, hogy ne csak kívülről zörges az ajtón, hanem lelkünk lakója lehessél. Kérünk, hallgass meg imádságunkat kegyelmedből. Amen.